Kedves hallgatom! Ezzel elérkezünk Ezékiel könyve 30. fejezetéhez, amelyet sirató éneknek tekintenek. Ezékiel Egyiptom pusztulásáról beszél, és az valóban kietlenné vált. Így szólt hozzám az Úr igéje. Ezékiel könyve 30. rész, 1. vers. Megint ezzel a kifejezéssel találkozunk, amit már számtalanszor hallottunk. Ezékiel nem akarja kétségessé tenni senki előtt, hogy kinek a szavait közvetíti. Emberfia, profétálj és mondd ezt. Így szól az én Uram, az Úr. Jajgassatok! Jaj, milyen nap az! Ezékiel könyve 30. rész, 2. vers. Ez a sírás és gyászolás ideje, ezért mondj sirató éneket, mert közel van a nap, közel van az Úr napja. Borús nap lesz az, a népek ideje. Ezékiel könyve 30. rész, 3. vers. A felhős nap szokatlan volt. Nem sok felhőt láttak Egyiptom földjén, mert 200 milliméternél kevesebb volt az évi csapadék azon a területen. A Nílus folyótól függtek a szükséges vízmennyiség szempontjából. Imádták a nílusi krokodilt és más lényeket is az állatvilágban, madárvilágban és a bogarak világában. A népek ideje jobb fordítás szerint a nemzetek ideje, és bizonyára olyankorban élünk, amikor a nemzetek az egész világon kavarognak. Eljön a fegyver Egyiptom ellen, reszketés lesz Etiópiában, hullanak a sebesültek Egyiptomban, elviszik kincseit, és földig lerombolják. Ezékiel könyve 30. rész, 4. vers. Minden időben szövetség volt Egyiptom és Etiópia között, jól lehet sokszor ellenségeskedés és hadviselés támadt a két nemzet között. Sok konzervatív tudóssal együtt úgy vélem, hogy Mózes, amikor Fáraó leányának a fia volt, a következő Fáraó lehetett volna, és ténylegesen hadjáratot vezetett Etiópia ellen. Etiópok, útiak, lídek, mindenféle keverék nép, Kúb és a vele szövetséges ország lakói egyaránt fegyver által esnek el. Ezékiel könyve 30. rész, 5. vers. Ekkor szövetség volt a két nemzet között, de mindkét országot leigázta Nebukadnezár, a világ akkori ura. Valójában ő volt az aranyfej Dániel proféciájában, ami a négy világbirodalmat mutatta be. Ezt mondja az Úr, elesnek Egyiptom támogatói, lehanyatlik gőgös hatalma. Migdoltól Szevénéig fegyvertől esnek el a benne lakók. Így szól az én Uram, az Úr. Ezékiel könyve 30. rész, 6. vers. Nem csak Izrael, hanem ezek a nemzetek is Egyiptomhoz mentek segítségért, és együtt kerülnek Isten ítélete alá. Kiszárítom a Nílus ágait, és gonoszok kezébe adom az országot. Idegenekkel pusztítatom el az országot, és a benne levőket. Én az Úr megmondtam. Ezékiel könyve 30. rész 12. vers. Ezek a folyók, mint ahogy már láttuk, a Nílus deltájában levő ágak, és sok van belőlük. Voltak csatornák is azon a nagyon gazdag termékeny területen. Ennek közelében volt Gósen földje, ahol az izraeliták letelepedtek, amikor Egyiptomba mentek. Kiszárítom a Nílus ágait, és gonoszok kezébe adom az országot. Egyiptom később Nagy Sándor kezébe került, és amikor meghalt, tábornokai vették hatalmukba a leigázott nemzeteket. Egyiptom fölött Kleopátra uralkodott, aki nem egyiptomi, hanem görög származású volt. Idegenekkel pusztítatom el az országot és a benne levőket. Az idegenek más nemzetek tagjai. Egyiptom idegen népek uralma alá került, és a csatornákat feltölthették. Jól lehet, sohasem voltam a Nílus deltájában, egyik barátommal találkoztam Kairóban, aki éppen onnét érkezett vissza, és elmondta, hogy valóságos mocsárban azon a vidéken. Isten megmondta, hogy pusztává teszi az országot, és még ma is csak pusztaságnak nevezhető. Itt van egy másik kiemelkedő profécia. Ezt mondja az én Uram, az Úr. Elpusztítom a bálványokat, kiírtom a bálványszobrokat Novból, Egyiptomban nem lesz többé fejedelem. Félelmet keltek majd Egyiptomban. Ezékiel könyve, 30. rész, 13. vers. Elpusztítom a bálványokat, kiírtom a bálványszobrokat Novból. Nov másik neve Memphis, és Ezékiel korában nagy egyiptomi város volt. Igen meggazdagodott, és számos bálványistent imádott, az utcák mindkét oldalán bálványok sorakoztak egymás mellett. Azok voltak az utcák dekorációi. Még sehol sem volt annyi bálvány, mint Memphisben. Isten azt mondja, hogy megszünteti a bálványokat Memphisben. Egyiptomban nem lesz többé fejedelem. Egyiptomban többé nincs királyi családi vonal. Egyik királyukat sem nevezhetik nagy államférfinak. Mindig más nemzetek segítségére és támogatására szorulnak. Kiöntöm haragomat Színre, Egyiptom erős várára, és kiírtom Nó népe tömegét. Ezékiel könyve, 30. rész, 15. vers. Kiöntöm haragomat Színre, vagyis Pelúsziumra, amit teljesen betemetett a homok. Kiírtom Nó népe tömegét. Ez Téba lakóira mutat, amely nagyváros volt a felső Nílus vidékén. A romok mind ott vannak, de a város nagysága megszűnt. A következő versekben Isten tovább hirdeti Egyiptom nagyvárosainak megsemmisülését. Emberfia, eltörtem a fáraónak, Egyiptom királyának a karját, de nem kötözték be, hogy meggyógyítsák, pólyát sem raktak rá, hogy megerősödjék, és fegyvert foghasson. Ezért így szól az én Uram, az Úr. Én a fáraó ellen, Egyiptom királya ellen fordulok, és mindkét karját eltöröm, az épet is, meg a már töröttet is, és kiütöm kezéből a fegyvert. Ezékiel könyve, 30. rész, 21. és 22. vers. Isten egyszer meghirdette, hogy Egyiptom elesik. Az egyiptomi uralkodók képei azt mutatják, hogy jogart tartanak a kezükben. A jogar volt hatalmuk szimbóluma. Isten ezt mondta, eltörtem a fáraónak, Egyiptom királyának a karját. Eltört karral nehéz volna jogart tartani. Isten így szólt, de nem kötözték be, hogy meggyógyítsák. Babilon meghódítja Egyiptomot, és a fáraó nem tud védekezni. Ez mind szó szerint beteljesült. A 31. és 32. fejezet zárja az Egyiptom ítéletére vonatkozó szakaszt. Érdekes, hogy Ezékiel 4 fejezetet szentel Egyiptomnak, úgy szintén Ézsaiás, Jeremiás és a kis proféták is foglalkoznak Egyiptommal. Egyiptom fontosnak tűnik Izrael nemzetének történetében. Inkább ironikus, hogy Egyiptom továbbra is tövis Izrael testében, szinte a mai időkig. Egyiptom valójában kutya a jászolban. Izrael nem akarta a gyermeket a jászolban, ezért kutyát kapott a jászolban. A 31. fejezetben látjuk fáraó bukását. Példázat formájában van leírva, és bemutatja fáraót és alattvalóit. Az első 9 vers leírja fáraó egyiptomi dicsőségét. A 10. verstől a 14. versig Egyiptom bukásáról van szó, egy fa példázata formájában, és a 15. verstől a 18. versig siratóéneket találunk a fa kidőléséről és arról a krízisről, amely a világ népeire szakadt ennek nyomán. Egyiptom bukásának ugyanolyan hatása volt abban a korban, mint amilyen lenne, ha az Egyesült Államok máról holnapra elpusztulna. Ez bizonyára megváltoztatná a világhelyzetet, ebben biztos vagyok. Bízom benne, hogy már megláttad, mennyire fontos Ezékiel könyve. Ez olyan mű, ami kijelenti Isten dicsőségét és azt a tényt, hogy a mi Istenünk Szent Isten, aki megbünteti a bűnt. Most Isten kegyelmes és kedves az emberiség iránt. Szereti az emberiséget. Meg akarja váltani az emberi családot, és nem akar senkit sem elveszíteni, de ugyanakkor megítéli a bűnt. Szándéka az ítélet. És nem kímél meg téged sem, ha elutasítod kegyelmes ajánlatát. Ez történt Izraellel, és ez következett be Egyiptom életében. Egyiptomot annak a világosságnak az alapján ítélte meg Isten, amellyel rendelkezett, pedig ebből sokat kapott. Emberfia, mondd ezt a fáraóról, Egyiptom királyáról és népe tömegéről. Kihez hasonlítasz nagyságodban? Ezékiel könyve, 31. rész, 2. vers. Isten elismerte Egyiptom nagyságát. Valószínűleg több ezer éven át ez a hatalmas királyság uralta a világot. Ez volt a világ kenyeres kosara, mert nem kellett az esőtől függnie. A Nílus folyó kiáradt minden évben, hogy megöntözze a termést. Egyiptom nagyhatalmú nemzet volt. Nézd, Asszíria olyan volt, mint egy libánoni cédrus. Szép ágú, árnyas lombú és magas növésű. A sűrű felhőkig ért a teteje. Ezékiel könyve, 31. rész, 3. vers. Isten így szól. Asszíriát, azt a nagy nemzetet északon, cédrusfához hasonlítom. Az erdőben nem csak egy fa van, mert egy fa nem alkothat erdőt. Asszíria a többi fa fölé emelkedett, és uralkodott fölöttük, de Isten ledöntötte Asszíriát. Ennek az üzenetnek el kellett jutnia a fáraóhoz és népéhez. A fáraó is nagy fa. Uralma alatt tart mindent. Egyiptom népe hatalmas, de meg kell alázkodnia. Ahogy láttuk a 29. fejezetben, Egyiptom alantas királysággá válik. 2000 éven át ilyen semmit mondó ország volt. Soha sem lesz világbirodalommá ismét. Azért ezt mondja az én uram, az Úr. Mivel magasra nőtt, és teteje fölnyúlt a sűrű felhők közé, felfuvalkodott, mert magasra nőtt. Ezékiel könyve, 31. rész, 10. vers. Az a kifejezés, hogy azért ezt mondja az én uram, az Úr, jelzi-e fejezet felosztását. Ebben a részben látjuk, hogy a fáraó büszkén fölemelkedett. A büszkeség az emberi szívben lakik, és a fáraót nagysága elvakította azzal a veszéllyel szemben, amibe belekerült. A népek urának kezébe adtam, tegyen vele, amit akar. Bűne miatt taszítottam el. Ezékiel könyve, 31. rész, 11. vers. A történelemnek azon a pontján ki a nemzetek hatalmasa? Nebukadnezár, Babilónia királya. Nem gondolom, hogy Ezékiel a sátánról beszél, mert a sátán már uralta Egyiptomot évek óta, tehát ez nem volt új egyáltalán. Ha el tudod fogadni azt a tényt, hogy a népek ura Nebukadnezár, akkor olvasd el Dániel könyvét is. Dániel azt mondta Nebukadnezár királynak, hogy te vagy az aranyfej. Ez ember nagyságát senki nem szárnyalta túl. A népek urának kezébe adtam, és ezen Egyiptom fáraóját érti. Isten törődik vele, kiűzi őt országából gonoszsága miatt. Levágták az idegenek, ledöntötték a legkegyetlenebb népek. A hegyekre és a völgyekbe hullottak lombos ágai, hajtásai összetörve estek a földre, a patak medregbe. Árnyékából pedig elvonult a föld összes népe, és ott hagyta. Ezékiel könyve, 31. rész, 12. vers. Egyiptomot elfoglalják, és ez döbbenetet okoz a világon. Ez Isten igéjének nagyon kiemelkedő szakasza. Ha tanulmányozod az igét, javaslom, hogy erre sok időt fordíts. Így szól az én Uram, az Úr. Amikor leszállt a holtak hazájába, gyászba borította miatta a mélység vizeit, gátat vetettem folyóinak, és a víztömegeket elzártam. Feketébe öltöztettem miatta a Libánont, a mező fái is mind elepettek. Ezékiel könyve, 31. rész, 15. vers. A holtak hazája ebben a versben a Seol. Ez a vers a fáraóról beszél, aki vereséget szenved és meghal. A Seol itt a nem látott világot, az ismeretlen területet, vagy a holtak lakóhelyét jelenti, és nem csak a sírt, ahova a test kerül a halál után. Ez az a hely, ahova a lélek jut. Emlékszel rá, hogy Salamon beszélt arról a tényről, hogy a test visszatér a földbe, és a lélek Istenhez megy. A por visszatér a földbe, olyan lesz, mint volt, a lélek pedig visszatér Istenhez, aki adta. Prédikátor könyve, 12. rész, 7. vers. Az emberi test ezen a világon csak por és hamu. Az emberről szólva a Zsoltár író ezt mondja. Hiszen tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk. 103. Zsoltár, 14. vers. Néha elfelejtjük, hogy csak porból lettünk, és amikor a por háborog, akkor sár lesz belőle. Emlékeznünk kell arra, hogy ami testünket illeti, porból lettünk. Ha testünk a földbe kerül, porrá válik. Az Úr Jézus beszélt arról a tényről, hogy amikor a hívő meghal, akkor teste alszik. Pál ugyanígy beszél a fizikai testről az első Tesszalonikai levél 4. részének 13. versében. Hova megy a kárhozottak lelke? Ők is a Seolba, a láthatatlan világba kerülnek. Ezt tudjuk egy példázat alapján, amely valódi élettörténet Jézus ajkáról. Lukács evangélium a 16. részének 19. versétől a 31. verséig. Ebben két emberről beszél, akik meghaltak. A Seol két részből állt. Az egyiket a gyötrelem helyének nevezte, és oda került a gazdag ember. A másikat Ábrahám keblének nevezte, ahova a koldus került halála után. A gyötrelem helyét nem szabad összetévesztenünk a pokollal, vagy a tűz tavával, amiről szó van az Új Szövetségben. Nyilvánvalóan a Seol ideiglenes lakóhelye a holtaknak. Az Úr Jézus megnyitotta ezt a helyet, amit paradicsomnak, vagy Ábrahám keblének nevezett, amikor felment a mennybe. Efézusi levél, 4. rész, 8., 9. és 10. vers. A gyötrelem helye nem nyílik meg addig, amikor majd minden ott levő végső ítéletre kerül a nagy fehér trón előtt. Jelenések könyve, 20. rész, 11. verstől a 15. versig. Imádkozzunk! Uram, köszönöm, hogy nem kell elvesznem, mert megígérted, hogy dicsőséget helyet készítesz nekem a mennyben. Ámen.